Első könyv, Antiochia vagy a politika könyve. Első fejezet. Még a császári palota márvány falai is szinte beleizzadtak a szíriai délbe. A kapuőrséget elnyomta az álom. A szédítő hőségben nem kellett tartani talpra ugrasztó látogatástól. Hárman ciprióták hanyatdőlve horkoltak az oszlopok megrövidült árnyékában. Két lándzsás arab guggolva bóbiskolt, ahogy gyermekkorában a sivatagban megszokta. A palotával szemben Szamár rákcsálta a Júnó templomát körülvevő liget Mirtuszainak kérgét. A Szamárhoz tartozó ember a palota legalsó lépcsőjén szundikált, nekivetve hátát egy zsák dinnyének. Egyéb ruhája nem volt a váltól térdig érő bőrkötőnél, amelyet leeresztett izzadó, legyektől ellepett szőrös mellére. Néha közéjük vakart, s melléről poros, piszkos arcára zavarta őket. Falusi paraszt lehetett, aki csöndes helyet keresett a Kelet-Lármás fővárosában. Nyilván nem is tudta, hol heveredett le. Fönt a kapunyílásban az őrök mögött megjelent egy kiterjesztett szárnyú páva. Júnó szent madara szomjas volt, és szétnyitott csőrrel tekintgetett a víz után. Megpróbált felrepülni Jánusz kulcsos szobrára, amelyen verebek tollászkodtak. Aztán befelé tipegett a Porticus Porphyr oszlopai közt. Ájult csöndet ért mindenütt. Csak az apródok tanulószobájából hallott hangot. Ott megállt figyelve. Az apadhasú Nannus, a császári nagyiroda legszorgalmasabb nótáriusa tartotta az órát az újonnan felvett apródoknak. Az apród nevelés az udvarmesteri hivatalra tartozott, de ott most nagy volt a felfordulás. Az udvar nagyobb része a székvárosban maradt, Nikodémiában a császárral, Antiochiába csak néhány száz főnyi személyzet jött el a császárnéval, még a tavaszon. Akkor úgy volt, hogy a császár is hamarosan megérkezik a birodalmi titkos tanács a Szent Konzisztórium ülésére. De a császár útja hónapról hónapra késett, és ebbe az udvarmester is belebetegedett már Nikodémiában, meg a helyettese is Antiochiában. A személyzet megosztottsága mindenkit kivert éliből, úgyhogy a szárnyas feldarabolónak kellett odaállni a tálalóban a disznósült mellé is. A hivatalok kénytelenek voltak embereiket csereberélni, és így kellett átvennie ideiglenesen a nótáriusnak az apród oktatást. Igaz, hogy jobb kézbe nem is kerülhetett volna. Bár a kérvényezési ügyosztály tisztje volt, kívülről megtanulta a szertartáskönyvet. Nem csak oktalan szenvedélyből, hanem okos előrelátásból is. Számított rá, hogy tudománya egyszer besegíti az udvarmesteri hivatalba, s talán valami palota kormányzói állásba is. Nannus a címeket és rangokat magyarázta az ásítozó minisztrálisoknak, szír torokhangon fordítván görögre a ceremóniálét. Diokleciánus hiába tette az egész birodalom hivatalos nyelvévé a latint, az impérium keleti felének a görög esett könnyebbségére. Tehát foglaljuk össze még egyszer az udvari tökéletesség szabályait. Te, Ferox, mit tökéletlenkedsz ott? Azt hiszed most is a bölények közt vagy Germániában? Akinek az apja oly szerencsés, hogy az isteni szentség vadász ebeinek főfelügyelője lehet, annak tudnia kell annyit, hogy az udvari ember nem két mancsal vakaródzik, mint a barbárok, hanem csak a bal keze mutató ujjának utolsó ízével nyúl a haja közé. Így né? A suhancok szeméből halk kuncogás verte ki az álmosságot, a nótáriusnak egy szál haja se volt. Nannus megelégedetten bólogatott. Így, így. Ezt szeretem, az udvari ember csak a szája szélével nevet. Nos, hol hagytuk abba, Pirárgusz? A huncut szemű görög siheder összeráncolt homlokkal válaszolt. Súlyosságot hajánál. Most már nyílt kacagás viharzott végig a fiúkon. Az összeszáradt sovány kisember felháborodva csapta össze a két kezét. Ostoba vagy, mint egy bojóciai. Ha visszatérünk Nikodémiába, javasolni fogom ő komolyságának, a protektor domestikusnak, hogy téged kergessen haza disznót makkoltatni. Hát még most se tudsz annyit, hogy súlyosságodnak az alkamarásokat kell nevezni? Figyelmeztetlek benneteket, hogy a címeket és rangokat a szentséges Dominus maga állapította meg. Tehát, aki azokat elhibázza, az felségsértést követel, és megveszőzéssel bűnhődik. Csönd lett a teremben. Nonnus elégedetten vetette magát hátra a katedrám, s tovább fejtegette az új római alkotmánytan. Nos, hadd hallom, micsoda megszólítás illet engem a notícia dignitátum szerint. Apródok karban kiáltottak. Okosságod! A notárius megbékülten biccentette meg madárfejét, és felemelte bal keze hüvelykujját. Tovább megyünk. Megvizsgáljuk a tekintélyek rendszerét, amely alapja a római birodalomnak. Először van a legszentebb, szentséges úr. Nyakát előre nyújtotta, lehajtotta és pillanatnyi szünetet tartott. Az isteni Caius Aurelius Valerius Diocletianus neveztetik Jóviusnak, vagyis Jupiterinek is. Először azért, mert eredetét az istenek atyától vette, másodszor, mert úgy uralkodik a halandók, mint Jupiter a halhatatlanok felett. Ő a főcsászár, az első Augustus, röviden az Úr, a Dominus. Aztán jön a második Augustus, Marcus Aurelius Valerius Maximianus őszentsége, aki Herculius nevet is visel, mert az isteni Héros sarjadéka, s ahol Diocletianus az ész, ott ő a kar. Amit Jupiter kigondol, azt Herkules hajtja végre. A második Augustus a madárfejnek egy hajszállal kevésbé mély meghajtása, s egy lehelettel rövidebb szünete tisztelte meg. A két Augustus segítőtársul választotta magának a két Cézárt. Maximianus Augustus, a notárius ilyetten nézett körül bűne tudatában. Nem vette észre senki, hogy eltévesztette a sorrendet. Ügyesen végrehajtott kőgés után folytatta. Diocletianus Augustus az impérium keleti felét Caius Valerius Galerius Cézárral osztotta meg, míg Maximianus, a nyugati birodalom Augustusa, Flavius Valerius Constantiust választotta maga mellé Cézárnak. A Cézárok az Augustusok fogadott fiai és vejei, ezért ők is sacrosanctusoknak szólítandók, családjuk isteni tagjai pedig nobilissimusok és nobilissimák. Az adoráció, vagyis a térdre borulással való köszöntés csak ő istenségét, a Dominust illeti, azonban véghetetlen kegyelmessége nem tekinti bűnnek, ha megadatik az társainak is, akik részesei az ő istenségének. A legmagasabb rendelet szerint azonban háromszoros főhajtással és a jobb kar felemelésével kell üdvözölni a többi szentségeseket azoknak, akiket az istenek boldoggá tesznek azzal, hogy színük elé kerülhetnek. Ellenben csak kétszeres megalázkodással kell tisztelni a nobilissimusokat, ami pedig a nobilissimákat illeti, ezen az órán nem tudódott ki, hogy mi illeti a nobilissimákat, a tévejgő páva ilyet rikácsolással szaladt be az ajtóm. Ragyogó farkatollaiba egy tipegő, szőkehajú kis lánygyerek kapaszkodott a félkezével, a másikban pogácsát tartott, amelyről sárga mész csordogált. Az aranyszandálkákról és a bíborszegésű bisszusz tunikáról, amely a gömbölyű kiskarokat takaratlan hagyta, látnivaló volt, hogy a gyerek a szentségesek családjához tartozik. A páva azonban vagy azért, mert ő is az istenekhez tartozónak tudta magát, vagy mert farkát veszélyben érezte, szemtelen volt és vakmerő. Nem csak kirántotta magát a csöp nobilissima kezéből, hanem a pogácsát is elkapta tőle, és tovább szaladt vele. A gyerek letottyant a földre, és ilyetten visítozni kezdett. Mammea, mammea! Fente mézes kezecskéit divatosan pirosra mázolt, telt kis arcához. A notárius odafutott hozzá, s megfeledkezve a nobilissimáknak kiáró üdvözlésről, megpróbálta felsegíteni. A gyerek azonban rugdalózva tiltakozott. Minina, Minina! Nonnus zavarodottan dörzsölgette hegyes állát. Képzeletében hirtelen átfutotta az udvari szertartáskönyvet, szégyenkezve vallotta be magának, hogy az mégse tökéletes alkotás. Nincs benne szabályozva, hogyan kell bánni egy 3 éves nobilissimával, akinek dajkára volna sürgős szüksége. Minervina, Minervina, kezdett el ő is zsüvölteni. Már akkor futott is az oleandár fasorok közül a dajka. Övén arancsat jelezte, hogy Maximianus Augustus udvarához tartozik. Kipirult arcú, begyes fiatal lány volt. A fölelevenedett apródok nagy lábcsoszogással és torokköszörüléssel fogadták. Ez már nem is nobilissima, hanem dignissima, csettentett a görög fiú a szomszédjának. Úgy értem, méltó arra, hogy istennőt ringassom. A szomszéd hirtelen szökett rákfiú elvigyorodott. Cserébe esik, mert a dajkát meg egy isten ringatja bölcső nélkül. No, Konstantinus, a princeps, én már láttam őket együtt. Láthattad, abban nincs semmi. Hiszen a baba menyasszonya a princepsnek, azt mindenki tudja. Úgy házasodnak ezek össze-vissza egymással, mint az istenek. No, hallod, tán te nem vállalnád menyasszonyodnak a kis fattyút a dajkáért. Fogadsz velem egy dupla szeszterciuszba, hogy mindjárt itt lesz a princeps? A görög visszacihegett. Apja vére az. Az is leereszkedett a halandókhoz, mikor ekkora volt? Annak is valami cselédféle volt az első felesége, Naissusban vagy hol. Az, akit el kellett neki kergetni, mikor a Dominus ráparancsolt, hogy vegye el a Maximianus lányát. A trák halkabra fogta a sugdosódást. Azt én jobban tudom, te, mert én is Naissusi vagyok. Nekem földim Flávia Helena. Pincérlány volt. Az öregem is kerülgette valamikor. Szép volt. Szép az még most is. Hát él még. Hát mitől ne élne? Ott lakik most is Naissusban, úgy hívják, hogy a fehér asszony. Ha a haja hófehér nem volna, ma is szép Helénának hívhatnák. De milyen furcsa, hogy ő a fehér asszony, az ura meg a fehér Cézár. Constantius Chlorus. Igen, az utolsó éjszaka fehéredett meg mindkettőjük haja, mikor a Dominus szétparancsolta őket. Ferox a két fecsegő közé dugta torzomborz fejét. Mit jár a szátok ilyen dolgokról? Tudjátok, hogy Galerius Cézár felesége méltóztatta fel az udvartartását? Azért, mert a Cézár 3 udvarhölgyet vízbe folytatott, aki azt suttogta, hogy sírni látta a feleségét. Az más, legyintett Pirárgus. Konstantius a fehér Cézár, Galerius meg a vörös Cézár. De azért ő is jobbnak látta elhallgatni, bár senki sem figyelt rájuk. Mindenki a szegény Minervina küzdelmét nézte az egyre jobban megvaduló gyerekkel. A nobilissima egész közönséges porony módjára vágta végig magát a padlón, új foglalkozást találva magának a páva fark szaggatás helyett. Az aranyszandálokat szerette volna lecibálni égfelé hányt lábacskáiról. Nem bilom, nem bilom, ordított kétségbe esettem. Az előtte térdelő dajka kifogyott a béketűrésből, fölkapta a kapálózó gyereket, és rákiáltott maga is, majdnem sírva a méregtől. Fausta, nem hallgatsz mindjárt, kis béka! Nonnus összerezzent a 40 tanú előtt elkövetett nyilvánvaló felségsértésre. Talán tetlegesség is követte volna, ha az óleanderek közül föl nem csendül egy meleg férfi hang. Faustella, babácska! A gyerek, mintha elvágták volna a sírását, tátva maradt szájjal nézett az ajtóra. Magas, karcsú, de vállas fiatalember lépett be rajta, a haditribúnusok egyszerű viseletében. Csak aranynyaklánca, középen a császár nagy medaljonjával mutatta, hogy ez a katonatiszt is a felségek közül való. Konstantinus volt. Konstantius Chlorus és az elűzött Helena fia. Nonnus és tanítványai megadták neki a nobilissimusoknak kiáró tiszteletet, amit a princeps barátságos fejbólintással viszonzott. Jobb volna most az orontézban lubickolni, mondta nevetve. Miért nem viszed vízre a csirkéidet, öreg kotlós? Szájával a meggörbülve maradt Nonnuszra nevetett, de szemével a dajkára, akinek karjából a baba odarepesett hozzá. Csecse, bátyus, csecse, kapkodott az aranylánchoz. Mégy, bátyushoz, mégy! Gyerünk, menyasszonykám, gyerünk, mondta lágyan a princeps, s úgy vette át a gyereket, hogy karja végig simította a dajkát. Melyiknek mondta, viogott oda a görög a trákhoz. A fiúk mind az övükkel csörögtek. Hóra a palota toronyőre delet kiáltott, s léptek kopogtak, ruhák suhogtak mindenfelé a folyosókon. Nonnusz azonban már megint fönt ült a katedrán. A mai penzumot be fogjuk fejezni, kántálta tikkattan. Tudta, hogy senki se hallgat rá, de vét kellette volna, ha a fiatalság nem látja elég serének a világ egyensúlyát biztosító udvari harmónia szolgálatában. Tehát négyen vannak az uralkodók, mint a négy évszak, vagy a négy világtáj, vagy a négy világrész, vagy a nap, hold, hajnalcsillag és esthajnali csillag, vagy a négy isteni ló Apolló kvadrigájában. A hét bolygóhoz hasonlóan heten vannak az illusztriszek, vagyis nagy méltóságúak, és pedig első helyen a főkamarás, a prepositus sacri cubiculi, vagyis a császári szent hálószoba őre. Aztán helyettese a primicerius magister officiorum, a belső ügyek minisztere, a quaestor sacri palácii, a kancellár, a comes sacrorum largiciorum, azaz a pénzügyminiszter, s végül a lovasság és gyalogság főparancsnokai. Ezek mind tagjai a szent konzisztóriumnak, és széles bíborszegét viselnek fehér tógájukon, továbbá fekete cipőt ezüst félholdakkal. Spektábilisek, vagyis nagy tekintélyűek, a patriciusok és a tartományi kormányzók ugyanolyan cipőkkel, de keskeny bíborral. Honorátusok, azaz tiszteletre méltók, az állami főpapok és clarissimusok, vagyis nagy hírűek, a szenátorok. A bírók perfectissimusok, vagyis tapasztaltak, a kamarások egregiusok, kitűnőek, akár az irodában ülnek, akár az udvartartásban serénykednek. Legalól vannak a vidéki decúriók, akik mióta az adóvégrehajtás is az ő tisztük, respektábilisek. Ezután felsorolta még ő okossága a legfontosabb megszólításokat, lelkükre kötvén a haladni akaróknak, hogy mindig inkább kettővel följebb, mint egyel lejjebb, de legjobb össze nem cserélni a törvény által megszabott titulusokat. Akinek amplitudo tua ducal, vagyis terjedelmességed, az esetleg nem haragszik megérte, ha celsitudo tuának szólítják, azaz magasságodnak, de már akinek gravitász jár, vagyis súlyosságod, azaz orrába veszi, ha levitásznak, vagyis könnyűségednek találják tisztelni. Az isteni Diokleciánus ugyan leigázta a föld minden nemzeteit, de azért örök érdeme mégis az marad, hogy a címek és rangok rendezésével kivezette a római birodalmat azokból az évszázados zavarokból, amelyek abból keletkeztek, hogy senkinek sem volt biztos címe, s így minden tekintély megingott. A kapu felől tompa bőgés hallatszott, és ezért a többi törvényes tekintély tárgyalására nem került sor. Nonnusz azt hitte, megérkeztek a tauruszi medvék, amelyeket külön futárral rendelt meg a Sirmiumból érkezendő Galerius Cézár, hogy győzhetetlen karja erejét kipróbálja rajtuk. A nótárius ugyan nem volt hadi ember, de szeretett biztonságban borzongani. Hirtelen befejezte az előadást, és az apródoktól körülzsibongva megindult a kapu felé. Nonnuszt megcsalta a füle. A medvebőgés közelről csak szamárordítás volt. A fölébredt kapuőrök elzavarták a parasztot, aki piszkos testét hozzámerte dörzsölni a szent palota lépcsőihez, és most a paraszt ütötte-vágta a szamarat, ahol érte. Te szentségtörő dög, ordította. Te megrágod az istennő Mirtuszát, és nem törődsz vele, hogy én rajtam fog bosszút állni. Esedezem, Szüléseket igazgató Lucína, hogy ne a feleségem vessen ikreket, hanem ez az istentelen szörnyeteg. Neked mindegy vajúdók védője, én meg jobban járok vele. A kegyeletes szándékú szamárverésnek az vetett véget, hogy egy fél dinnye orron találta a bőrkötényes embert. Az apródok elkobozták a zsákot, nekiestek a dinnyének, aztán egymásnak estek neki a dinnyehéjjal. Vigyázz, atyus! Vette célba Pirargus egy elnyomorodott dinnyével a paraszt bozontos fejét. Itt vannak a perzsák! A rongyos embernek elfutotta a vér a szemét. A hárpiák vágják ki a szemeteket, naplopók, rikácsolta. Rosszabbok vagytok az izauri rablóknál! Újabb parittyázás és újabb átkozódás következett. Ferox fölkapta az egyik kapuőr lándzsáját, és azzal célzott. Nonnus odább lökte. Ne bőgessétek ezt az állatot! Ha behallatszik az Augusta, trikliniumába baj lesz! Neszete disznó, takarodj vele! Néhány részpénzt dobott le a parasztnak, aki a csörrenésre térdre vágta magát, és karjait szétvetve hálálkodott. Plútos ezer annyit adjon helyette! Összemarkolázta a kis rezeket, és eljajdította magát. Mindössze 5 szilikvia, hát 5 zsákkötő tűt se kapok érte. 5 gyerekem van, uram, könyörülj meg rajtam. Nonnus a város felé mutatott, ahonnan néha becsapódott a piac lármája. Ott a fórumon az ármegállapító tábla. Arról megtudhatod, hogy hitvány dinnyéd még ennyit se ért. A paraszt felugrott, és ő is a piac felé nézett, de az öklét rázva. Meg, ugye? Hát azt honnan tudom meg, hogy hová bújt azóta a gyapjú, meg a bőr, meg a szögés, a kasza, mióta ez az új rend van. Veszett volna meg azzal együtt, aki kitalálta. Nonnust kiverte az izgalom verejtéke. Tudta, milyen szigorúan veszi a császár az ármaximálást, amely némely vidékeken forrongást is okozott. Nem csak annak a fülét szegeztette a hirdető oszlophoz, aki vétett ellene eladóét, vevőjét, hanem azt is megostoroztatta, aki zúgolódott miatta. Kire értetted? Ágaskodott Lábujjhegyre megmarkolva a paraszt vállát. A Dominusra? Mit tudom én, ki az a Dominus? Hökkent meg a paraszt. Nem tudod, ki a császár? Hápogott a nótárius, és szájon ütötte a rongyos embert. Erre az megveszedett. Fölvágott fejjel ordította. Engem nem etett? Hát miért ne tudnám? Én etetem őt a kullancsaival együtt. Te is az vagy? Nonnus a torkához kapott, úgy érezte, mindjárt megfullad. Szaladjatok a fórumra, stacionáriusért! Fordult az apródokhoz, ahogy magához tért. Pirargus lódult volna a rendőrt keresni, de a kapu felől rákiáltottak. Megállj, fiú! 2 öreg ember lépett ki az oszlopok közül, meg egy fiatal. A fiatal apródkorú, vállára omló szőkehajjal, övén ezüst kulcsverettel, a Szent Palota titkárainak jelvényével megállt a felső lépcsőn. A 2 sötét lebernyeges öreg leballagott. A sötét lebernyeget tudósok hordták. Egyikük szürke szakállú, tömpe orrú, Szokratész arcú ember, 100 ránc közül mosolygó, barna szemmel kicsit lomhán mozgott. Ez Bion volt, a matematikus. Ebben a korban így hívták az igazságkeresőknek azt a fajtáját, amelyet a korábbi századok hol grammatikusnak, hol filozófusnak neveztek. Olykor ügyes csalók, máskor igazán tanult és jószemű emberek, akik csak annyiban nagyképűsködtek, amennyiben a kor megkívánta tőlük. Bion mindent tudott, amit a könyvek megadhatnak, és okos kémlelője volt az életnek. 100 évvel azelőtt a filozófus császárok korában talán császári könyvtáros lett volna. Diokleciánusnak azonban nem volt könyvtára, és Bion csillagjósa volt a császárnak. A másik tudós ritkás, fekete szakállú, ideges, sovány, barna arcú és villogó, fekete szemű ember, Lactantius volt, a rétor. A 2 tudós barátsága még iskolai eredetű volt, mind a 2 az alexandriai Arnóbiusztól tanulta a szónoklatot, mint a tudományok összességét, ami mindenre képesített. Pályájuk azonban az élet küzdelmeiben hamar elhajlott egymástól, mint a parabola 2 szára, hogy aztán a császári udvar végtelenségében összefusson. Bion előbb került oda. Az egyiptomi hadjáratban Alexandria ostrománál vonta magára a császár figyelmét. Csavargó természete mindig oda vitte, ahol valami látnivaló volt, s akkor, mint csillagjós keveredett abba az elegy-belegy népbe, amely a táborokat mindig kísérni szokta. Az ostrom soká tartott, s idegesítette a császárt. Egyszer dühében megesküdött rá, hogyha beveszi a lázadó várost, szabad gyilkolást enged a katonáknak addig, míg lovat érdig jár a vérben. Bion hallotta a kifakadást, és bátorságot vett magának arra, hogy biztosítsa a császárt a győzelemről. Ő kiolvasta azt a csillagokból. Jó, mondta a császár, de kezesnek itt maradsz mellettem. Ha teljesedik a jóslatod, az udvaromba veszlek. Ha nem teljesedik, megégettetlek, mint csalót. A város kétségbeesett küzdelem után csak ugyan megadta magát. A császár, mint győztes vonult be vezérkara élén, de lova a kapun belül megcsúszott, és térdre esett egy holttest vértócsájában. A balesetből mindenki rosszat jövendőlt, de Bion sietett odafurakodni a császárhoz. Uram, lovat térdig járt a vérben, tehát esküdnek eleget tettél. Az istenek így adták tudtodra, hogy nem kívánják Alexandria népének halálát. A császárban ugyan tombolt a győztes, kegyetlen ösztöne. A felbíztatott katonáknak is szeretett volna eleget tenni, de az istenekkel nem mert ellenkezni. És így Bion megmentette a várost, amelyet ifjúkori emlékei kedvessé tettek előtte. Egyúttal megszerezte magának Diocletianus bizalmát is, már amennyiben ő megbízott valakiben. Udvarába vette a matematikust, s hálóterme közelében jelölte ki szobáját, hogy mindig kéznél legyen, ha fontos ügyek szükségessé tették a csillagok megkérdezését. Sőt, annyi jó indulattal volt hozzá, hogy nem csak ellátásáról, hanem lelki kenyeréről is gondoskodott. Parancsot adott ki, hogyha bárhol a hadizsákmányba könyvek is kerülnek, azokat nem szabad katonaszokás szerint feltüzelni, hanem be kell szolgáltatni a matematikusnak. Így került egyszer Bion kezébe valami Cicero kommentár, amelynek kolofonjából kiderült, hogy annak szerzője Lactantius. Erre kinyomozta, hogy az ifjúkori barát az afrikai Szikkában, szülővárosában ügyvédkedik, meglehetősen sanyarú viszonyok között. Mivel ismerte barátja tehetségét, meghívatta a császárral Nikodémiába, a székvárosba, a rétor iskola igazgatójának. Ez félig meddig állami megbízás volt, de nem éppen fényesen fizetett. Az igazi jövedelmet a hallgatók adták. Azoknak a száma azonban egyre fogyott. A mind jobban kiépülő és megerősödő abszolutizmus alatt teljesen elhalt a közélet, és bealkonyodott a szavak művészetének. A nagy nyilvános viták ideje, és a tömegeket megmozgató szónokok kora lejárt. Csak a rendszert lehetett magasztalni egy-egy ünnepi alkalommal, és erre minden provinciában elég volt egy-egy ide-oda kirendelt hivatalos szónok. Lactantius ilyen formán, mivel az ő hivatala nem adott alkalmat jövedelempótló melléküzletekre, inkább önérzetben gyarapodott, mint földi javakban. A császár színe elé ugyancsak évekkel ezelőtt, az első bemutatkozáskor került, de azért az udvarnak nagyon ismert alakja volt. Míg a sok mindenbe beavatott Bion lehetőleg elhúzódott az emberektől, a rétor délszaki temperamentumához képest szeretett mindenben benne lenni. Most is ő volt az, aki megállította Pirargoszt és megkérdezte a nótáriust, mi van itt Nonnus? A nótárius őszintén gyűlölt mindenkit, aki egy ranggal megelőzte, de elég józan volt ahhoz, hogy udvarias legyen mindenkihez, akiből kinézett valamit. Se a rétor, se a csillagász nem volt ugyan rangosztályba sorozva, de az kétségtelen volt, hogy a császár tudott róluk. Nonnus nem remélt ilyen szerencsét, de már maga nem juthatott a Dominus közelébe, legalább igyekezett azokhoz dörgölőzni, akik a császárhoz dörgölőzhettek. Ez a barom felségsértést követett el, mutatott megvetéssel a parasztra. Tévedsz, kötözködött a rétor, mint akinek hivatalával járt a szőrszál hasogatás. A barom csak barmot sérthet meg, nem a felséget. Hadd futni, szólalt meg a matematikus is. Látom, úgy is megkapta már a magáét. A paraszt, aki kedvező fordulat reményében kettelve szopogatta bajuszáról lecsurgó dinnyelevet, hadonászva tiltakozott. Mindössze 5 rongyos szilikviát kaptam. Egy ezüst dénáriusért térden állva kérek bocsánatot mindannyiuktól. A matematikus végig tapogatta az övét. Otthon felejtettem az erszényen, mosolygott Lactantiusra. A rétor fanyalogva felelt. Én már nem is tartok erszényt. Nincs a birodalomban olyan kis bursa, amelyik az én számomra nagy ne volna. Bion fölkiáltott a titkárra. Gyere csak, Quintipor, van nálad pénz? A fiú leszaladt a lépcsőkön, 3 fokot is ugorva egyszerre. Átnyújtotta kis gömbölyű bőrerszényét, a matematikus elfüggyentette magát. Fortuna szarujára, fiú! Neked már az apró pénzed is aranyból van, mint a császároknak. Na mindegy, na. Lássunk egyszer boldog embert is. Oda dobott a parasztnak egy kis aureuszt. Takarodj vele, de ne hálálkodj, mert akkor nem csak az aranyat nem viszed haza, hanem a szamarat se. A paraszt eltátotta a száját. Arany! Makogta hitetlenkedve. Csak hallomásból ismerte az aranypénzt, amely már az ő gyerekkorában kiveszett a forgalomból. Az űrzavaros időkben, amikor egyre jobban elhitványodott a pénz, azt sem mutogatta, akinek volt. A gazdagok elásták vagy beolvasztották nem csak az aranyat, hanem a régi ezüstöt is. Aki a piacra ment vásárolni, zsákokban vitette maga után a rossz pénzt, amit éppen ezért a zsákról neveztek follisztnak. Szagold meg, nevetett Bion. A paraszt 2 ujja közt morzsolgatta az aureuszt, hogy nem jön-e le róla az arany, mint az új szeszterciuszokról az ezüst. Aztán ráharapott, és megbocsátóan vigyorogva még Nonnuszra is megveregette a szamár lapockáját. Meg se ismernének otthon, ha magamban állítanék be. Én mindig másodmagammal járok, mondta köszönet helyett. Mikor pár lépést elhaladt, a rétor utána kiáltott. Hé, nem vagy te keresztény? A paraszt arcán látszott az őszinte megbotránkozás. Miért sértegetsz, uram? Hát zsidónak látszom én. És megmutatni, hogy nem olyan semmi emberő, mint amilyennek látszik, nem a földre köpött, hanem a szamár nyakára.